A szerzői jog részesíti védelemben az irodalmi tudományos művészeti alkotásokat, valamint a felhasználásukhoz kapcsolódó teljesítményeket. A szerzői jogi védelem automatikusan a mű létrejöttétől kezdve a törvény erejénél fogva jön létre. Erről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerzői jogi főosztályának vezetője beszélt az Inforádiónak. Lábodi Pétert Rozgonyi Ádám többi között arról is kérdezte, meddig tart a művek szerzői jogi védelme, mikortól lehetnek szabadon felhasználhatók, valamint milyen jogok illetik meg a szerzőt.
A szerzőjogok a szellemi tulajdon védelmén belül biztosítanak olyan védelmet az alkotóknak, gondoljunk itt irodalmi szerzőkre, festőkre, zeneszerzőkre, vagy filmek alkotóira, rendezőire, hogy az általuk előállított kreatív tartalmaknak a felhasználásait tudják engedélyezni, hogy tudjanak arról dönteni, hogy ezt kik használják fel, és milyen feltételek mellett. És ezekben a jogokba tartozik például az is, hogy jogdíjakra is igényt tartatnak, hogyha erre a felhasználásra sor kerül, illetve az is elvárt a felhasználóktól, hogy például a nevüket forrásként feltüntessék az alkotóknak. Tehát egyfajta olyan jogosultságról beszélünk, ami kreatív alkotásokhoz kötődik, és ezek alkotóit illeti meg.
Minden szellemi termék, alkotás a szerzői jog védelme alatt áll?
A szerzői jognak az az érdekessége, hogy ellentétben például a találmányokhoz kapcsolódó jogosítványokkal, vagy például az egyes árucikkeken az árujelzők, a védjegyeknek a védelmétől eltérően. Itt alapvetően semmiféle nyilvántartásba vétel, vagy lajstromba vétel nem szükséges, tehát nem kell odaszaladnunk semmilyen hivatalba ahhoz, hogy szerzőjogot kérjünk, vagy szerzőjogi védettség alá helyezzük a tartalmainkat, tehát ez önmagától automatikusan létrejövő oltalom. És ami a feltétele az pedig az, hogy egyfajta irodalmi, tudományos, művészeti körbe tartozzon az adott alkotás, és egy kreatív alkotó tevékenység eredményeként jöjjön létre, tehát egyéni jellegű legyen, abban tükröződjön az alkotó egyénisége, és ami nagyon fontos, hogy ne másolat, egy egyszerű másolata, ami úgy mondjuk szolgai másolata legyen egy másik alkotásnak, tehát hogyha létrejön az alkotás önmagában a művész által, akkor gyakorlatilag ez oltalom alatt fog állni. Ami pedig egy szolgai másolat, vagy pedig egyéb okból kizárt az oltalom alól, akkor ott pedig ez a szerzői védelem nem jön létre.
Ha én a interneten, a Google képkeresőjében találok egy képet, azt letöltöm a számítógépemre, akkor azt szabadon felhasználhatom? Tehát ami az interneten van, bármilyen formában kép, videó, zene, azt én szabadon felhasználhatom? Adott esetben terjeszthetem is?
Ez egy nagyon gyakori kérdés, vagy felmerülő kérdés. Itt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában egy ügyfélszolgálatot is működtetünk, és sokan fordulnak hozzánk egy a lakosság részéről ilyen kérdésekkel, hogy mégis mire terjed ki ez a szerzői oltalom. És valóban az egyik leginkább felmerülő problémakör, hogy az internet mennyire szabad, az ott lévő tartalmak mennyire minősülnek szabad prédának. Hogyha valamit oda elhelyezünk, azt lehet-e már szabadon felhasználni. Itt az a választható, hogy alapvetően az internet nem minősül teljesen szabadnak szerzőjogi szempontból sem, tehát hogyha valaki az interneten elkíván helyezni valamilyen tartalmat, akkor ehhez alapvetően az annak az alkotójának az engedélyre van szükség. Az, hogy egyébként ezt én aztán a saját számítógépemre teljesen nem üzleti célból letöltsem, az pedig egyébként a szabad felhasználás körébe tartozhat, hogyha a magáncélú másolás, mint szabad felhasználás olyan körébe tartozik. De ami lényeges, hogy tényleg az internet alapvetően nem egy szabad terület, tehát amit oda elhelyezünk, nem feltétlenül, tehát hogy az engedélyköteles az ott a tartalmuk elhelyezése.
Tehát egy egészen speciális terület, de meddig tart a művek szerzői jogi védelme, és mikortól lehetnek mondjuk szabadon felhasználhatók?
Mivel ez egy elég komoly jogosultságot jelent a szerzői jogosultak kezében, tehát gyakorlatilag ők dönthetnek arról, hogy a műveiket kihasználja fel, és milyen feltételek mellett, ezért vannak időbeli korlátok is itt az oltalomnál, ami 70 évet jelent a szerzőjog esetében. Ezt onnantól kell számolnunk, hogy a szerző alkotója elhalálozott, és a halálát követő év első napjától indul, tehát gyakorlatilag a szerzők halálát követően is fennmarad még ez a védelem 70 évig. Nem csak a szerzők tudnak ilyen módon rendelkezni a művek felhasználására, hanem az az ő örököseik is egyéb olyan személyek, akik ezeket a jogosultságokat megszerzik.
Vannak olyan jogok tehát, amik csak a szerzőt illetik meg?
Vannak olyan jogok, amik csak a szerzőt illetik meg, ezek az úgynevezett személyhez fűződő jogok. Ilyen például az, hogy hogy a szerzőnek a neve a művön feltüntetése kerüljön, és ez olyan szempontból is egy különleges jogosultság, hogy ez például a 70 éves védelem után is fennmarad. Ennek az a gyakorlati következménye, hogy én például, hogyha kedvem Szottyanna és egy ismert költőnk művét szeretném saját nevem alatt megjelentetni, akkor ez annak ellenére a szerzőjoggal ütközne, hogy adott esetben egy 70 évvel korábban meghalt szerző is lenne szó. Tehát én nem mondhatom magamnak Petőfi Sándor egyetlen versét sem. Ez a fajta joga, hogy őt szerzőként feltüntessék, ez örökre fennmarad. Ilyen jog például egyébként még, hogy nem torzíthatóak a szerzőknek az alkotásai, ezek is egyébként a szerzőköz kötődő jogosultságok, és egyébként az, hogy a szerző maga nyilvánosságra hozza a művét, ez is egy csak a szerző által gyakorolható jog, tehát ezt más nem gyakorolhatja a nevükben.
Akkor talán érdemes tisztázni azt, hogy hogyan használható fel valakinek a másik műve jogszerűen, szabályosan, hogyan szerezhető engedély egy mű felhasználására, hogyha erre van szükség.
A szerzőknek egy nagyon fontos alapelve az, hogy egyfajta egyensúlyt képezzen a szerzők jogai és a társadalom többi tagja a felhasználók jogai között, amiből az is következik, hogy bizonyos esetekben maga a törvény teszi azt lehetővé, hogy a szerzőktől való engedélyszerzés nélkül is lehessen műveket felhasználni. Idézés például egy nagyon közismert ilyen felhasználás, vagy egyébként az oktatás területén is vannak ilyen felhasználások, hogy bizonyos példányszámban az osztály hallgatóinak, diákjainak módja van a tanároknak fénymásolatot adni a művekből. Tehát ilyen esetekben engedély kérése nélkül is van mód a felhasználásra, de alapvetően az a fő szabály, hogy a szerzőtől engedélyt kell szerezni, és erre alapvetően az írásbeli forma az irányadó. Tehát, hogyha én egy irodalmi művet szeretnék kiadni, akkor ehhez az irodalmi mű szerzőt meg kell keresnem, vele egy szerződést, egy úgynevezett kiadói szerződést kell kötnöm, és ezt követően fogom tudni bizonyos példányszámban a megállapodott feltételek mentén kiadni ezt a könyvet. Ugyanígy a rádiós elhangzások kapcsán is engedélyre van szükség, itt pedig már egy olyan speciális elem és bejön a szerzőjognak, hogy bizonyos tömeges felhasználások esetében, hogyha például a rádióról beszélünk, vagy a televízióban, ahol rengeteg szerzőjogi tartalom kerül felhasználásra nap mint nap, óráról órára, ott nem egyesével gyakorolják a szerzők ezt az engedélyezési jogukat, hanem egyesületekbe tömörülve úgynevezett közös jogkezelő szervezetek keretében adnak engedélyeket. Az Artisus neve talán ismerős lehet bárki számára, és egy ilyen közös jogkezelő szervezet, ők a zeneszerzőket képviselik, és ilyen esetekben tőle tudnak nagy felhasználók engedélyeket szerezni. Ugye ez számukra is egy könnyebbség, hogy nem kell egyesével az összes zenét dalnak az egyes jogosultjait megkeresni, hanem egy helyről tudnak engedélyeket kapni.
De ugye nagyon sok szerző már nem él, tehát tőlük már nem tudunk engedélyt kérni, akkor mi a teendő?
Ugyanúgy, mint például egy ingatlan esetében, ugyanígy lehetséges az öröklés a szerzőjogi jogosultságnak, ugyanúgy, mint egy tulajdon jognak az öröklése, és ilyen esetekben a jogutódoktól, az örökösöktől van mód engedélyt szerezni a felhasználásra.
És hogyan lehet fellépni az ellen esetlegesen, aki engedély nélkül használ fel szerzői jog által védett művet?
Az engedély nélküli felhasználás az alapvetően polgári jogi eszközökkel, tehát bíróság előtt is keresettel támadható lehet. Itt sajátos igényérvényesítési lehetőségeket biztosít a jogszabály, lehet követelni a jogsértésnek a megszüntetését, abbahagyását, a különböző nyilatkozattételeket vagy a közleményeket, amelyek helyreállítják a helyzetet oly módon, hogy a hírnevét a szerzőnek helyreállítják, illetve a szerzőjog területén nemzetközi jogból fakadóan is nagyon komoly védelmi szint biztosított, ami azt is biztosítja, hogy büntetőjogi eszközök is igénybe vehetőek, tehát gyakorlatilag létezik tényállás a büntető törvénykönyvben, ami a szerzőjogok megsértésével kapcsolatosan állapít meg tényállási elemeket és szankciókat is, tehát arra is van mód, hogy gyakorlatilag büntetőjogi eszközökkel is üldözésre kerüljön a szerzőjog megsértése.
Ugye június 1-ével új szabályok léptek életbe a szerzői jogok terén, de mielőtt erről beszélünk, elevenítsük fel, hogy tehát június 1-e előtt milyen szabályok vonatkoztak a szerzői jogokra, milyen szerzői jogi szabályok voltak érvényben?
Itt egy ágazati szabályozásról beszélünk, egy külön törvényről, az 1999. évi 76. törvény, ez a szerzői jogról szóló törvény, amely gyakorlatilag egy kódexszerűen szabályozza a szerzői jogi viszonyokat. A mögöttes jogszabály egyébként a polgári törvénykönyv, és ennek a jogszabálynak a rendelkezései fogják tulajdonképpen közre az egész szerzőjogi viszonyrendszert. Ez a törvény szabályozza a szabad felhasználásokat, azt, hogy mi minősül szerzőjogi oltalma állónak, milyen módon lehet engedélyt szerezni a felhasználásokra, de a jogérvényesítési eszközök is szerepelnek ebben a jogszabályban. Tehát ez egy nagyon komplex, összetett szabályozás, és hogyha elképzeljük azt, hogy az életviszonyok mekkora részére terjedhet ki a szerzőjog, itt az online világ elhangzott, de beszéltünk az oktatásról, bármilyen kulturális tartalom felhasználása kapcsán ez felmerülhet. Hogyha csak egy napunkat végigmondoljuk, hogy mennyiszer találkozunk szerzői tartalmakkal, mennyi jogosítás állhat ezek mögött, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy mennyi életviszonyt kell ennek a jogszabálynak is rendezni, és mennyire hagyatkozik, mennyire szorul rá arra, hogy a technológiai környezethez legyen igazítva. Itt emiatt kellett főként módosítanunk ezt a szabályozást, hogy az internetes környezet változásaira, tehát a nagy platformok működésére tudjon reagálni ez a szabályozás, és azt az egyensúlyt, amit említettem, hogy fontos, hogy a felhasználók és a szerzők között biztosítson, azt egy ilyen 99 óta megváltozott technológiai környezetben is biztosítani tudja, ezért kellett bizonyos korszerűsítés, modernizációt végezni a szabályozásban, aminek egyébként egy Európai Uniós szerzői reform folyamat is a kiinduló pontja volt. A európai szinten is elavultak ezek a szabályok, és a 2010-es évek közepétől kezdődött meg az a reform folyamat, amire aztán a magyar szabályozás is most reagál.
Mi változott június 1-ével?
Ugye az Európai Unióban, amit említettem, ez a szerzői reform folyamat, ez a 2010-es évek közepén indult, és a fő célkitűzés az volt, hogy a digitális online világhoz igazítsa a szerzőjog szabályait, és ez a tárgyalási folyamat a végeredményeként 2019-ben született meg két irányelv, és ezek közül az egyik irányelv az egy nagyon komoly szakmai viták övezték, és hát a társadalom kedélyét is borzoló területeket is érintette, ez például a közösségi platformoknak a világát. Ebbe a viszonyrendszerben vezetett be változtatásokat az uniós szabályozás, és a fő két pillér talán, amit meg lehet említeni, az egyik az a felhasználások könnyebbé tétele, szabadabbá tétele bizonyos területeken, ilyen az online távoktatás, vagy pedig a kutatásnak a területe, ahol nagyon komoly adatbányászati tevékenységek zajlanak, mesterséges intelligencia szoftverek végeznek olyan kutatási tevékenységeket, amik szerzői tartalmakat érintenek. Itt is tehát ilyen szabad felhasználási elemek kerültek bevezetésre. A másik fő terület pedig, a másik fő pillér az a platformvilág szerzőjogi szempontból megvalósuló egyértelműsítése. Ugye itt egy olyan változás következett be, hogy hatalmas platformok kezdtek el működni, és olyan felhasználásokat végeznek, amikre a szerzők eddig nem tudott reagálni. Ugye itt két, például, ha csak a YouTube-ot veszük, 2 milliárd aktív felhasználója van, naponta milliárdnyi videót töltenek fel rá, és vagy tekintenek meg rajta, és rengeteg szerzői tartalom kerül itt felhasználásra. Azzal együtt, hogy ezek a platformok egyébként olyan szolgáltatók, akiknek a felületére a felhasználóik, a userek töltenek fel tartalmakat. Erre nem tudott reagálni a szerzői rendszer, és itt is egy megoldást vezetett be ezen a területen. Ami pedig a harmadik pillér, ami kifejezetten a magyar szabályozásban hozott még változásokat, és az uniós irányelv átültetésén túlnyúlik, az egy ilyen általános korszerűsítés. Igyekeztünk az igazságügyi minisztériumban dolgozó kollégákkal együtt úgy átnézni a jogszabályt, hogy tudjuk modernizálni. Itt például változtattunk az online szerződéskötésnek a szabályain, vagy az idézést szabadabbá tettük olyan szempontból, hogy a fotókból, képzőművészeti alkotásokból is lehet immár idézni. Tehát egy ilyen átfogó korszerűsítés is zajlik. Ez a három elem, amit talán ki lehet emelni az új törvény kapcsán.
Melyik a legfontosabb új elem ön szerint?
A legfontosabb, vagy legizgalmasabb talán én azt gondolom, hogy a platform szabályozásnak a részei. Ugye itt a nagy változás az lett június 1-től, hogy ezek a közösségi platformok, mint a Facebook vagy a YouTube, aminek a felületére ugye a userek töltenek fel tartalmakat, ezek a június 1-jét követően már kötelezetté váltak arra, hogy a rájuk feltöltött tartalmakkal kapcsolatban ők kérjenek engedélyeket, és ne pedig a feltöltő személyek. Ez nem volt tiszta sokáig, és az uniós jog ezt tette tisztába. Tehát ennek a gyakorlati jelentősége az, hogy immár mi, hogyha feltöltünk tartalmakat, akkor nem kell engedélyeket kérnünk, nem is kell félnünk attól a bizonytalanságtól, hogy ez esetleg feladatunk lehet, hanem ez innentől kezdve a platform dolga, hogy az engedélyeket megszerezze. Tehát a szerzői jogosultak itt egy nagyobb kontrollt tudnak kapni, és jogdíjakat is tudnak érvényesíteni, jogdíjigényeket tudnak érvényesíteni a platformokkal szemben. Itt, ami egyébként egy nagyon izgalmas kérdés, hogy arra is nagyobb kontrollt kapnak a jogosultak a szabályozásból következően, hogy a tartalmaknak a blokkolását, ezeknek az elérhetetlenné tételét hatékonyabban fogják tudni kérni a platformoktól, és már azt is elvárhatják tőlük, hogy ezek a platformok eleve ne engedjék feltölteni, eleve szűrjék ki az olyan tartalmakat, amiket a jogosultak úgy ítélnek meg, hogy nem szeretnék, hogyha a közösségi oldalon elérhetőek legyenek. Ez egy komoly változás lesz, és komoly gyakorlati következményei lehetnek, amit nyilván majd vizsgálni kell. Ez talán az egyik legizgalmasabb rész, és ugyanígy, hogyha talán emlékszik a negyed év végén, most az év elején a Facebook és a sajtókiadók között volt Ausztráliában is egy nagyobb vitát kavaró folyamat, aminek ugye az volt az alapja, hogy a sajtókiadók elvárták azt már a platformoktól, és ezt az ausztrál kormányzat is mögéik állt ebből a szempontból, hogy kérjenek engedélyeket a sajtókiadók felhasználásai kapcsán. Egy ilyen elemet is tartalmaz az uniós szabályozás, ami Magyarországon szintén irányadó lesz majd, tehát ugyanígy ezeknek a Google vagy a Facebook szolgáltatásoknak a sajtókiadóktól is majd engedélyeket kell kérniük a platformokon elérhető sajtókiadványok után.
De ezeknek a nagy internetes platformoknak azért a magánszemélyekkel szemben talán nagyobb érvényesítő ereje van, vagy hogy könnyebben fel tudnak lépni, hogyha úgy érzik, hogy valamilyen jog vagy alapelv sérült a felhasználók ellen, mint ugye fordítva.
Itt ami egy fontos változás, hogy a felhasználók ilyen szempontból biztonságba kerülnek a szabályozás révén, hogy nekik engedélyt nem kell kérniük a feltöltések után. Amit kockázat lehet, hogy esetleg ezek a platformok olyan tartalmakat is szűrhetnek későbbiekben, amik egyébként a jogosultak által nem engedélyezési körbe tartozó tartalmak, tehát szabad felhasználás körébe tartozó tartalmak, amelyek a véleménynyilvánítás körébe tartozhatnak, mémek, gifek, egyéb olyan filmrészletek alatt a vélemény a userek által, amikről a jogosultak nem kérhetnék a platformokat, hogy ezeket szűrjék meg, de félő, hogy pont azért, hogy a szerzőjogi felelősséget a platformok valahogy meg tudjanak tőle szabadulni, ezért nagyon mereven figyelnek majd arra, hogy semmilyen szerzőjogi tartalom ne legyen elérhető rajtuk, és itt sérülhetnek olyan user jogosultságok, amik egyébként a véleménynyilvánításhoz kötődnek. Ebből fakadtak a legnagyobb visszhangok, vagy a legnagyobb aggályok egyébként az uniós folyamatban is. Aztán kerültek olyan garanciák a szabályozásba, amik ezt talán biztosítani tudják, hogy itt ne legyen nagyobb gyakorlati probléma.
Amiről a elmúlt percekben beszéltünk, azokkal kapcsolatban ezekkel a változásokkal hogyan találkozhat az egyszeri internetfelhasználó vagy szerzői jogbirtokos?
Az egyszeri felhasználó kapcsán a legszerencsésebb az volna, hogyha nem találkozna velük, tehát hogy számára ezek érzékeltetlenek maradnának, és pont csak a szerzői jogosultak szempontjából jelentene egy olyan kedvező változást, hogy ők eddig nem érvényesített jogdíjak, vagy eddig nem érvényesítető jogdíjakhoz majd hozzá fognak jutni, és ezek a platformok az új szabályozás miatt a hirdetési bevételeikből fognak nekik juttatni, arra tekintettel, hogy az ő tartalmaikat használják fel. Ami még egy kedvező változás lesz a jogszabály követően, hogy a könyvtárak, archívumok is fognak tudni szabadabban digitalizálni és online elérhetővé tenni gyűjteményükben szereplő tartalmakat. Tehát olyan a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek, mint régi folyóirat számok, vagy plakátok, fotók, amelyekhez most nem tudunk hozzáférni, vagy irodalmi művek, mert egyszerűen nem lehet őket megkapni. A könyvtárak egy ilyen új felhasználási rezsim keretében uniószerte elérhetővé tudnak majd tenni. Ettől is egy olyan, az internet felhasználóknak egy nagyobb élménye lehet, egy nagyobb merítésük lehet majd a kulturális tartalmakból, ez is egy pozitív folyamánya lehet majd a szabályozásnak.
Tehát a művek hozzáférhetősége lesz majd könnyebb, egyszerűbb?
Igen, a több mű lesz könnyebben hozzáférhető, talán így lehet ezt összefoglalni. Mint említettem, a kutatás terén is lesznek olyan szabad felhasználási lehetőségek, amelyek egyébként most például ebben a pandémiás helyzetben is tudnak talán olyan eredményeket produkálni, hogyha nagy szoftverek, robotok tudnak hatalmas mennyiségű adatbázisokon kutatásokat végezni, ezeken le lehet ezeket futtatni anélkül, hogy szerzőjogi aggályok kelljen tartani, akkor talán könnyebben fognak tudni haladni ezek a kutatások, és több olyan következtetés lesz levonható, mint ami a jelenlegi, vagy a június 1-ét megelőző környezetben, amikor ezek sok esetben azért engedélyköteles tevékenységek lettek volna, és adott esetben a kutatás hátráltathatták volna. Az online távoktatás is egy nagyon fontos terület lesz, vagy már ez is egy olyan terület, ahol szabadabbak a felhasználások. Itt talán az említhető meg érdekességként, hogy ezt a magyar jogalkotó már az év első felében, tehát a tavalyi év első felében átültette ezt az irányelvi rendelkezést, ami azt teszi lehetővé, hogy a pedagógusok immár nem csak az osztálytermekben, fizikai környezetben tudnak másolatokat átadni a diákoknak, vagy átdolgozni műveket, hanem pont a pandémiás környezetre reagálva a jogalkotó ezt már korábban átültette, és lehetővé tette, hogy online környezetben is el tudjanak jutatni a tanárok bizonyos könyvrészleteket, novellákat, filmrészleteket, tehát az oktatás szem értető tartalmakat szabadabban a diákoknak. Itt is egyfajta korszerűsítés történt, az online világhoz igazítva ezt az oktatási szabad felhasználást.
De ez a szerzői jogokra vonatkozó szabályozás, ami most megváltozott, ez csak Magyarországon érvényes? Tehát, hogyha én elmegyek egy másik országba, egy külön másik szabályozáshoz kell majd alkalmazkodnom?
A szerzői jog alapvetően nem egy teljesen harmonizált terület az Európai Unióban, de nagyon sok harmonizált szabálya van, és ezek a szabályok, amiket most említettem, amik az irányelven alapulóan kerültek átvezetésre, platform szabályok, vagy az online távoktatás, a kutatási szabad felhasználások, vagy a könyvtár archívumi szabad felhasználások, ezek mind egységesek lesznek, tehát ezek valamennyi tagállamban irányadóak. Vannak olyan szabályok, amik különbözőek, például a szerződéskötés területén vannak még eltérő szabályok, most ezeket nem sorolom, de ez, amikről most beszéltünk, ezek az Európai Unióban egységesek lesznek, azon kívül viszont eltérőek.
Lábodi Pétert, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerzői jogi főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Június 10-e az ügyészség napja, amellyel az 1871-ben e napon kihirdetett első ügyészi törvényre emlékezünk. Polt Péter legfőbb ügyész ünnepi beszédében sikeresnek értékelte a szervezet járvány alatti helytállását, felidézte a példaképnek tekintett koronaügyészek szellemi örökségét, valamint összegezte a szervezet fennállásának 150. évfordulójához kapcsolódó legfontosabb eseményeket.
A pandémia elleni hatékony és tervszerű védekezés során az elengedhetetlenül szükséges létszámon felül a lehető legnagyobb számú ügyészségi alkalmazott részére tettük lehetővé az online, ennek lehetősége hiányában az offline szolgálati helyen kívüli munkavégzést, időbeli korlátozás nélkül. Ennek alapja egy soha nem látott informatikai fejlesztés volt. Sikerült megőriznünk az összes munkahelyet, a javadalmazás mértéke pedig csökkenés helyett az előzetes terveknek megfelelően nőtt. Az egészségügyi válság leküzdésében a kormányzati és egészségügyi szervekkel való együttműködésnek köszönhetően 2021. március közepén soron kívül nyílt lehetőség az ügyészségi alkalmazottak központilag megszervezett koronavírus megbetegedés elleni oltására. Az április végén készült felmérés adatai szerint az ügyészségen dolgozók közel háromnegyede már rendelkezik ilyen módon védettséggel. A szakterületek munkáját azonban továbbra is meghatározza a személyes kontaktusok minimalizálására irányuló törekvés. A legfőbb ügyészség iránymutatása szerint minden olyan ügyben, amelyben ennek törvényes feltételé fennállnak, büntető végzés meghozatalára kellett indítványt tenni, míg a bíróság elé állításra csak azokban a kivételes esetekben kerülhetett sor, amikor a törvény szigorával való azonnali fellépés nem mellőzhető. Ez a tendencia a számokban is megmutatkozik, ugyanis bíróság elé állítása a tavalyi évben az összes vádemelés mindössze 5%-ában került sor, ezzel szemben az ügyészség az összes vádemelés 71,7%-ában 7%-ában tett indítványt büntető végzés meghozatalára. Törekedtünk továbbá arra, hogy az ügyészség részt tudjon venni a bírósági tárgyalásokon, üléseken, telekommunikációs eszközök használatával, e tekintetben pedig együttműködtünk a bíróságokkal. A statisztikai mutatók alapján az állapítható meg, hogy az ügyészség a járványhelyzet idején is hatékonyan eleget tett alkotmányos kötelezettségének, és eredményesen érvényesítette az állambüntető igényét. Egyetlen számként hadd említsem meg, hogy a váderedményesség az elmúlt évben is tovább nőtt, immár 98,9%-os. A közérdekvédelmi területen a pandémiás helyzet miatt a szabálysértés ügyek számának jelentős mértékű csökkenése volt tapasztalható, amelyre a szakterület rugalmasan reagált. Növelték a cégek és civil szervezetek elektronikus adatbázisban rögzített nyilvántartási adatainak ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos eljárásaik számát, illetve fokozták a kereskedelmi cégek online értékesítési felületeihez tartozó általános szerződési feltételek vizsgálatát. A nemzetközi kapcsolataink előmozdításában is sikerült komoly eredményeket elérni. Az elmúlt időszakból két fontos megállapodást szeretnék kiemelni. Az Európai Ügyészséggel 2021. áprilisában munkamegállapodást írtunk alá. 2020. január 31. napján pedig az OLAF főigazgatójával egyeztettünk arról, hogy az ügyészség és az OLAF megállapodást köt a két szervezet együttműködésének további elősegítése érdekében. E megállapodás véglegesítésére rövidesen sor kerül. A járványhelyzetben különösen felértékelődött a folyamatos külső és belső információáramlás. Ezt a célt is eredményesen szolgálják az ügyészség új kommunikációs csatornái, a teljesen megújult honlapja, valamint a közösségi médiában való megjelenése. Ezen felületek az indulásuktól kezdve jelentős érdeklődést váltottak ki, és rövid időn belül több milliós nézettséget értek el. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A különleges és felemelő jelentősége az ünnepnek a 150 éves jubileumi évforduló, amely alkalmat ad arra is, hogy a rövid, egyéves kitekintésen túl felidézzük másfél évszázad ügyészségi történetét, és áttekintsük, hogy honnan és hová jutottunk, felelevenítsük tradícióinkat, láttassuk azok továbbélését a 21. század ügyészségében. Sok évszázadnyi előzmény után az ünneplése okot adó esemény egy kiegyezéskori törvényhozási aktus volt. 1871. június 10-én a Magyarországgyűlés mindkét háza elfogadta a királyi ügyészségről szóló törvényt. A törvény egyrészt a régi magyar joggyakorlatból merített hagyományokat, másrészt lefektette az egységes, modern, hierarchikus szervezetű ügyészség alapjait. Azáltal, hogy az 1871-es törvény deklarálta, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás körül látja el feladatait, el is helyezte azt az ügyészséget a hatalomgyakorlás koordinátorrendszerében. Az igazságszolgáltatás közleműködője lett. Az új királyi ügyészségi struktúra kialakítása azonban nem egyszeri jogalkotói aktus volt, hanem egy folyamat. Kozma Sándor, első pesti királyi főügyész azt vallotta, hogy a közvádló, amennyire lehet, függetlenné tétesség, azaz, ha az ő függetlensége nem is lehet olyan nagy, mint a bírójé, de a függetlenségnek legalább olyan nemével kell legyen ellátva, hogy legyen mindig csak az államnak, de soha se legyen a különösen alkotmányos országban pillanatonként változtatható tetleges hatalomnak a közege. Őt az ügyészség élén számos, ugyancsak példaképnek tekinthető egyéniség követte koronaügyészként, akik magas mércét állítottak a következő generációk elé, akiktől megtanulhattuk tisztelni és becsülni a hivatásunkat, szellemiségük szakmai alázatra nevelt. Közülük a teljesség igénye nélkül megemlíteném Hammersberg Jenőt, Székely Ferencet, Varga Ferencet, Magyar Istvánt, Finkei Ferencet. Hammersleg Jenő 1896-os beiktatása alkalmából a következő intelmeket intézte az ügyészekhez. Legyenek éber és buzgó őrei az állami jogrendnek, kötelességszerű üldözői a jogrend megtámadóinak, pártatlan keresői az igazságnak. A minél szélesebb közönség elérése érdekében az ügyészség közösségi média felületein és a honlapján az év elejétől tematikus tartalmakat teszünk közzé. A tudományos és szakmai közönség számára a Kozma Sándor tudományos pályázat tematikájába felvettük az évfordulót is, a Magyar Jog című tudományos szaklap pedig tematikus számot jelentett meg az ügyészség tiszteletére. Ősszel tudományos konferenciát szervezünk egyetemi partnerekkel. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsájt ki az ügyészség 150 éves fennállására emlékezve. Az évfordulóra online ügyészségi történeti kiállítással és a Markó utcai igazságügyi palota előtt felállított idővonallal készülünk. Több főügyészség helyi megemlékezéseket fog tartani a jubileumi év során, amely erősíti azt a törekvést, hogy ez az ünnep közösségépítő eseménysorozat legyen.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egy világméretű akcióban összesen 800 bűnözőt fogtak el, így ebből Magyarországon 12-t. Rezsek Győző kérdezte Opauszki Andrást, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Felderítő Főosztályának főosztályvezetőjét.
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda április 20-a óta folytatott az FBI, illetve az Európol információ alapján felderítést, és ennek eredményeképpen 7-én összehangolt akció keretében 12 fő került elfogásra Magyarországon. Annyit kell tudni erről a csoportról, hogy ők Magyarországon kábítószerkereskedelemből éltek, nagybani piacot üzemeltettek, hogy úgy mondjam, teljes Magyarországot lefedve terítették a marihuánát, a kokaint, illetve az amfetamint. A mi felderítésünknél, amikor most a házkutatások zajlottak hétfőn, 57 kg marihuána került lefoglalásra, 3,5 kg kokain, illetve 3,5 kg amfetamin. Ennek a fekete piaci érték, ennek a mennyiségű kábítószernek 225 millió forint.
Ez egy olyan nemzetközi akció volt, ami szinte egyszerre zajlott, és az egész világon mindenhol 800 kábítószerrel kapcsolatos bűnözőt sikerült ennek köszönhetően elfogni, és ennek a kiinduló pontja pedig egy rendszer, amit lehet erről tudni.
Létrehoznának egy új platformot, ez volt az ANOM, amit tulajdonképpen a bűnözői körökbe bemutatva egy új, olyan kifonimult eszköz kerülne a piacra, amit a bűnöző szervek nem tudnak ellenőrizni. Számukra hozzáférhetetlen, lenyomozhatatlan, és ezen bátran és nyugodtan mindenfajta kötöttségek nélkül meg tudnak beszélni a ügyes-bajos dolgaikat.
Ezzel akkor nem csak így a 800 bűnözőt sikerült világszinten elfogni, hanem azért elég bizalmatlanságot is sikerül kelteni, feltételezem, a bűnözők között, mert ezután hogyan bízzanak meg akár egy olyanban, amit bűnöző társaik fejlesztenek ki, és valóban az ő számukra megbízható.
Természetesen, hát ez nyilván most egyfajta magasfokú bizonytalanságot szült a bűnözői körökbe. Ebből kifolyólag nyilván egy olyan bizonytalanság szül, ami újabb lehetőségeket nyit meg a rendvédelmi szervek irányába.
Opauszki Andrást, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Felderítő Főosztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.